színész nyitja meg a kiállítást a Kempinski galériában az Erzsébet tér 7-8 szám alatt az első emeleten.
Nem te is dokumentumok, ez Kecskés Péter kiállításának a címe, amely január 12-én nyílt és február 4-ig látogatható a Magyar Műhely galériában Budapesten az Akácfa utca 20 szám alatt munkanapokon 10 és 17 óra között. A Jászi Galéria meghívóján Engelte van István Állatember Rém című kiállítására invitálnak. A kiállítás címe Konvicski, lengyel szerző Állatember Rém című 1972-ben megjelent, és a művész által illusztrált könyvéhez kötődik. Engelte van munkásságát végig kísérik az állatábrázolások. 1996-ban bekövetkezett halálai tevékenykedett elsősorban könyvgrafikusként. A kiállítás január 22-én szombaton 18 óra órától lesz, és február 15-ig látogatható a Jászi Galériában. A Stúdió Galéria új tagjainak kiállítása január 22-ig látogatható, mégpedig Budapesten a Rottenmiller utca 35 szám alatt. Húzás, maradj otthon vagy gyere, jelige, FKSE, Jézusom, még csak most érkeztem meg, üdvözlöm a viszontlátást, még ... ez a kiállítás címe. Az Aranytíz Kultúrház Átrium galériájában nyílt a Mintacsíkok című kiállítás. A kiállítás megtekinthető január 27-ig hétköznap 9 és 21 óra között. A Minta Alapítvány 2011 évi első kiállítása az Aranytíz Kultúrházban a Mintacsíkok címet viseli. A résztvevő művészek munkái a mintaszínű szín, lépték és az adott tér viszonylataival foglalkoznak. A kiállítás mintacsíkjai eklektikusan, véletlenszerű egymás mellettiséggel, kollásként, új vizuális fenoménként jelennek meg, új vizuális metaforákat inspirálva, írja Polgár Csaba, textilművész, egyetemi tanár erről a kiállításról. Január 13-án csütörtökön nyílt Búza Barna szobrászművész születése 100. évfordulóját ünneplő kiállítás. Ezt a tárlatot a Kondor Béla közösségi házban, a Kondor Béla sétány 8 szám alatt tekinthetik meg február 3-áig. Fekete László szobrász keramikus kiállítását Beke László nyitotta meg, és február 5-éig látogatható a Fészek galériában. A mecénás véget ért, benne az Ébredések Alapítvány az új nyolcak csoport fellépéséről beszélgettünk. Művészi, művészeti terápiáról is hallhattak a mecénás aktuális kiadásába. Végül pedig Aknai Katalin művészettörténész volt a vendégünk, akivel egy előadása kapcsán az iparterv generációról beszélgettünk. Itt a mecénásban köszöni a figyelmüket a szerkesztő Balogh József. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legközelebb egy hét múlva jelentkezem a kortárs képzőművészet aktualitásaival itt a Klubrádióban. Addig is www.klubradio.hu. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei. 3:02. Az Európai Bizottságban még folyik a magyar médiatörvény elemzése. Tévedés, hogy az Európai Bizottság rendbenlevőnek találta a magyar médiatörvényt. Már ma késő délután lezárhatják a budai és a pesti alsórakpart bizonyos szakaszait. Egy jégkorszaki emlőst szeretnének feltámasztani japán tudósok. Szerdáig tavaszra, csütörtöktől télre számíthatunk. Jó napot kívánok, Kovács Veronika vagyok. Az Európai Bizottságban még folyik a magyar médiatörvény elemzése, a munka távolról sem fejeződött be, közölte az uniós végrehajtó testület. A médiaügyekben illetékes Neelie Kroes, EU biztos szóvivője a bizottság déli sajtótájékoztatóján teljességgel tévesnek nevezte azt a magyar sajtóértesülést, ami szerint az Európai Bizottság rendben levőnek találta a magyar médiatörvényt, és csak kisebb módosításokat javasol. Az ügyben egyébként rendkívüli ülést tartanak Strasbourgban, a tanácskozáson a magyar kormányt Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes képviseli. Egyházi vezetőkkel tárgyalt Orbán Viktor, a megbeszélések témái között a cigányság integrációja, a demográfiai helyzet és a diszkriminációmentesség fontossága is helyet kapott. A megbeszélésről a kormányfő szóvivője úgy számolt be, Orbán Viktor az EU soros elnökségét adó Magyarország miniszterelnökeként folytatott megbeszélést az európai és a magyar egyházi vezetőkkel. A megbeszélés résztvevői egyetértettek abban, hogy kiemelten kell foglalkozni a család és az európai demográfiai helyzet ügyével. Tájékoztatott Szijjártó Péter. Olyan sérültek jelentkezését várja a rendőrség, akik a szombat éjszakai nyugati téri diszkó tragédia idején a helyszínen sebesültek meg. A Westbalkán szórakozó helyen szombat éjszaka a diszkóból kiáramló tömegben három fiatal lány vesztette életét. Halálukat a rendőrség közése szerint fulladás okozta. A budapesti rendőrfőkapitány azt mondta, más sérültről nincs tudomásuk, egy embert láttak el a mentők, de őt sem a történtekkel összefüggésben, hanem alkoholmérgezés miatt. Tóth Tamás arról is beszámolt, a több ember halálát okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indult büntetőeljárásban 5 ember gyanúsítanak. Közülük 2 a rendezvény szervezői, 2 a helyiség bérbeadói, 1 ember pedig a programsorozat szervezője. A szombat éjszaka történt diszkó tragédia tegnapi Gyertyás megemlékezéséről előállított 15 emberből 11 ellen indult szabálysértési eljárás garázdaság miatt, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. A belügyminiszter korábban azt jelentette be, hogy 15 embert állítottak elő a nyugati térről, ahol a tragédia áldozatairól emlékeztek meg gyertyagyújtással. Pintér Sándor szavai szerint egyesek a köznyugalom megzavarására használták fel a megemlékezést. Már ma késő délután lezárhatják a budai és a pesti alsórakpart bizonyos szakaszait a Duna vízállásának emelkedése miatt. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye szerint a forgalombiztonság növelése érdekében a budai oldalon a Margit hídtól az Árpád híd felé, a pesti oldalon pedig a Parlament és a Margit híd között 30 km/h sebességkorlátozást vezettek be. Kollégánk beszámolója szerint már feljött a Duna a rakpartra, egyes szakaszokon félkerékig élő vízfoltokon kell áthajtani. Egy jégkorszaki emlősta, gyapjas mamutot szeretnék feltámasztani japán tudósok. A kutatócsoport oroszországi kutatólaboratóriumban őrzött mamut tetemből nyerné ki a klónozáshoz szükséges szöveteket. A tervek szerint a mamut sejtek magjával helyettesítik az elefánt petesejtjeinek magját, így módon az embrió a mamut génállományát hordozza majd. A petesejtet továbbiakban az elefánt méhébe ültetik be. A japán tudósok reményei szerint a tudományos programot 5-6 éven belül siker koronázza. A gyapjas mamut az elefánt félék családjának egy kihalt faja, amely mintegy 135 ezer évvel ezelőtt jelent meg, és az utolsó jégkorszak végéig élt Eurázsiában és Észak-Amerikában. Végül a várható időjárásról. Szerdáig reggelente közös, napközben alapvetően napos időre számíthatunk, hajnalban fagypont körül lesz majd a hőmérséklet, délutánonként 6-8 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől keddig valószínűleg már jelentősen csökken a hőmérséklet. Reggelenként jellemzően fagyni fog, csütörtökön és pénteken akár havazás is várható. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 óra 30 perctől.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Törtei Takács Krisztát hallják. Meglehetősen nagy port kavart az új közoktatási törvénytervezet, illetve a körülötte kialakult helyzet. Az érdekvédők mellett még az Országgyűlés Oktatási Bizottságának fideszes elnöke is kiállt amellett, hogy meghosszabbítsák a koncepcióról szóló vitát. Több sebből vérzik. A pedagógusok szakszervezetének elnökét kérdezem mindjárt erről. A műsor második felében pedig egy olyan alapítvánnyal ismerkedhetnek meg, amely az értelmi fogyatékosok úgynevezett nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését segíti, de higgyék el a szó minden és jó értelmében. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Ma már nagyon érett a helyzet arra, hogy a közoktatási törvényről beszéljünk, és én már nagyon régen szerettem volna, hogyha Galló Istvánné a pedagógusok szakszervezetének elnöke eljön hozzánk vendégségbe, de végül is így visszagondolva az elmúlt hetekre egyáltalán nem bánom, hogy eddig nem jött, most viszont örülök, hogy itt van, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
És azért mondtam ezt az előbb, mert hogy úgy érzem, hogy én legalábbis úgy értékelem, mint kívülálló, hogy meglehetősen nagy káosz, vagy inkább azt mondom, hogy zűrzavar van ezen a téren, ami egyáltalán nem biztos, hogy jó, mert az én gyerekkori emlékeim azok kisiskolás koromból, hogy én bementem az iskolába, mindig tudtam, mi fog történni, a tanítónéni kiegyensúlyozott volt, előre tudták, hogy holnap, hogy a jövő évbe, hogy a következő tanévbe mi a feladatuk, és most azt érzékelem, mint szülő, hogy a pedagógusok idegesek, feszültek, és csak széttárják a karjukat, és azt mondják, hogy nem tudják, hogy mi lesz. Jól érzékelem-e, illetve ez a közoktatási törvény, illetve a körülötte kialakult, fogalmazunk úgy, hogy a sajtóból szerzett értesülések egy hihetetlen zűrzavart árulnak el.
Igen, én is ezt tudom csak megerősíteni, meglehetősen nagy a káosz most a közoktatási törvény koncepció és a pedagógus életpálya modellel kapcsolatban, hiszen a kormányváltás óta a nyár folyamán, ősszel és a tanévnyitó értekezleteken a államtitkárság különböző közleményei szerint kollégáink tudomást szereztek arról, hogy készül egy új közoktatási törvénykoncepció, új pedagógus életpálya modell, tehát nagy várakozás előzte mindezt meg. Végül is a hivatalos anyag november végén látott napvilágot.
Ugye, aminek az volt az alapideológiája, illetve megint csak azt mondom, ami így hozzám eljutott, hogy rendet fognak csinálni. Ezt nyilván mindenki örömmel várta, mert úgy érezték, hogy az elmúlt években nem volt túl nagy rend tekintetben, vagy legalábbis részben.
Anélkül, hogy én erre a kérdésre megkerülném a választ, azért még egy kicsit a koncepcióról, illetve annak az előzményeiről hagy beszéljek, hogy miért érzékelik ma úgy a szülők, hogy meglehetősen felbojdult a tantestület. Tehát november végén ismerkedhettek meg a kollégák ezzel az anyaggal, és a véleményezésére egy hónapot kaptunk. Egy hónap alatt kellett az érdekvédelmi szervezeteknek, szakmai szervezeteknek, tantestületeknek, vagy egyéni véleményt az oktatási államtitkársághoz beküldeni. Ez volt az a széles társadalmi vita, de rögtön hozzá kell tennem, hogy ez az egy hónap erre borzasztóan kevés volt, hiszen ez az egy hónapból több mint 10 nap téli szünet volt, ünnepekkel, másrészt pedig tudni kell, hogy a közoktatási intézményekben a december az egy nagyon nehéz hónap, Mikulás van, karácsony van, a fél év zárás közeledik, tehát egy nagyon-nagyon kevés idő állt a kollégáknak a rendelkezésére ahhoz, hogy ezt a véleményt megtegyék.
De azért, bocsánat, hogy közbeállok, de azért itt is ült talán decemberben egy szociológus, akivel arról beszélgettünk, hogy a közoktatási törvénytervezetnek különböző variációi kóboroltak az interneten, ők is olvasták folyamatosan. Nyilván önök is olvasták folyamatosan, nagyjából azért nem érte önöket váratlanul, hogy mi van abban.
A pedagógusok szakszervezete természetesen az interneten nem a úgynevezett kóboranyagokat, hanem a sajtóban az anyagból megjelent kivonatokra azért néhány dologra reagáltunk, de mi hivatalosan azt az anyagot kívántuk véleményezni, amit hivatalosan az államtitkárságtól megkaptunk.
Tehát így, nos, így érezték korrektan.
Igen. A lényeg az, hogy mint ahogy az a múlt hét előtti héten egy napilapban megjelent, valóban nagyon sok vélemény érkezett be az idő rövidsége ellenére, de ugyanakkor már a téli szünetben, az ünnepek alatt már a sajtóból értesültünk róla, hogy a kormány most a közoktatással nem fog foglalkozni, és a magyar közlönyben meg is jelent a kormány első féléves programja, és a kormányüléseken nem tűzte napirendre a közoktatási törvényről való vitát, vélemény kialakítását, márpedig a törvény kodifikálásához, illetve ahhoz, hogy a parlament ezt elfogadja, erre elengedhetetlenül szükség van. Államtitkár asszony pedig az elmúlt napokban is több ízben arról nyilatkozott, hogy reményei szerint mégiscsak az első fél évben ez a törvény elfogadásra kerül, illetve bizonyos pontjai már szeptemberben bevezetésre is kerülnek. Na most az a probléma, hogy lehet, hogy a vélemények összesítették, bár nem tudom, hogy ennyi véleményt január 7-ig hogyan tudtak összesíteni, hiszen az államtitkárság honlapján megjelent, hogy összesítették ezeket a véleményeket, és bizonyos javaslatokat már figyelembe is vettek, valahogy úgy írja, hogy az értékes javaslatokat figyelembe vették. de nem tudjuk, hogy mikor és milyen formában teszik közzé ezeket az észrevételeket, mert azért kíváncsiak vagyunk rá, másrészt pedig, hogy ez az új, már véleményekkel módosított koncepció végül is milyen lett, hiszen azért az nagyon figyelemreméltó, és üzenetértéke is van, hogyha egy ilyen anyaghoz ennyi javaslat, ennyi vélemény érkezik be, akkor feltehetően azon van mit javítani.
Én azért még hozzátennék valamit, hogy nem véletlen ezek szerint, hogy egyetért Pokorni Zoltán az Országgyűlés Oktatási Bizottságának fideszes alelnöke azzal, hogy meghosszabbítsák a közoktatási törvény és a pedagógus életpályamodell koncepciójáról szóló vitát.
De más érdekvédelmi szervezetek, szakmai szervezetek is azt kezdeményezzük, mi magunk is, hogy a közoktatási törvénykoncepció olyan mértékű és irányú változásokat tartalmaz, amely szükségessé teszi, hogy ennek a vitáját hosszabbítsák meg, és még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy az eddig beérkezett véleményeket, javaslatokat, illetve az ezáltal átdolgozott új koncepciót hivatalosan kapjuk meg.
Ők azt szeretnék, hogyha március 31-ig hosszabbítanák meg, van-e önök között egy értelmes párbeszéd és elnézést a jelzért?
A Parlament Oktatási Bizottságának üléseire a meghívót és az előterjesztéseket megkapjuk. Az üléseken képviselőink részt vesznek, illetve az előterjesztett anyagokhoz a szakmai írásbeli véleményünket is el tudjuk
de
küldeni.
De nem mindegy, hogy ülnek ott, tehát hogy figyelembe veszik, van súlya annak, amit mondanak, együtt gondolkodnak.
A pedagógusok szakszervezete, illetve a szakszervezeteknek az egyeztetési lehetősége az államtitkárságon van, és nem az oktatási bizottság ülésen. Az oktatási bizottság ülésen, mint vendégek részt vehetünk, és mi ezt a lehetőséget is kihasználjuk, de alapvetően az oktatási államtitkárság az, ahol mi részletesen a szakmai véleményünket eddig két ízben kifejthettük. Az egyik az közoktatás politikai tanács volt, és erről azt kell tudni, hogy ez az államtitkárnak a tanácsadó testülete. Ebben szakszervezetek, szülői szervezetek, önkormányzatok, diák önkormányzatok, szakmai szervezetek, képviselői mondják el, és mondták el a véleményüket a közoktatási törvény koncepciójáról. Még egyszer hangsúlyozom, ez egy tanácsadó testület csak. Jellemző, hogy maga a törvénykoncepció annyira részletesen kitárgyalt a közoktatás politikai tanács, hogy már a pedagógus életpálya modellre nem is jutott idő. Majd ezt követően december 20-án a közoktatási érdekegyeztető tanács, ahol a reprezentatív szakszervezetek, az önkormányzat és az államtitkárság vett részt, ott is megtárgyaltuk a koncepciót, elmondtuk a véleményünket. Tehát az egyeztetés egyelőre ennyi. Lehet itt most javaslatokat tenni arra, hogy ezt a együttműködést, ezt nem ennyire formálisan, hanem sokkal gyakorlatiassabbá kellene tenni, de sajnos december 16-án az államtitkár asszonytól kaptunk egy levelet, amiben azt írja, hogy az egyeztetés folytatásának a feltételei nincsenek meg, nem tudnak felelős szakmai személyt biztosítani a további egyeztetéshez. Annak viszont ő nem látja akadályát, írja ebben a levélben, hogy például a közoktatás politikai tanácsnak a különböző oldalai folytathatják ezeket a véleményeket, és hát juttassák majd el az államtitkárságra. Nem írásban kellene erről, hanem ennek az egyeztetésnek az a lényege, hogy élőszóban egymás gondolatait hallgassuk meg, érveit, és azt gondolom, hogy akkor fog ebből valami nagyon jó dolog kijönni.
Mindjárt folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Egy férfi illata, egy életérzés, egy esély. Dolce Gabbana. Horváth Péter darabja a Komédium Színházban.
Dolce Gabbana jelenti ebben a darabban mindazt a jót, azt a könnyedséget, azt a boldogságot, ami igazából már nincs meg.
És hogy hová lett? A 40 éves nők sokat gondolnak erre, ahogyan a történet szereplői is keresnék a boldogságot.
Ez a darab két női ikerpárról szól. Az egyik páros egyik fele bírónő, a másik villamoskocsi vezetőnő, a másik ikerpár egyik fele postásnő, a másik fele pedig nővérke egy kórházban. Az ő viszonyaikról, vágyaikról, álmaikról, elrontott vagy elrontottnak vélt életükről szól ez a darab, a 40 éves asszonyok nehéz problémáiról.
A hiányérzet mindegyikükben ott van, kétségbeesésük vagy élni akarásuk sajátos lépésekre készteti őket.
A mi postásnő barátnőnk, házasságban él, egy gyereket nevel, minden normálisan zajlik körülötte, és egy szép napon meglép ezzel a táskával, ami tele van pénzzel, és Romániába tesz egy rövid kirándulást, maga se tudja pontosan miért. Azt vallja a vizsgálatban, hogy azért utazott el, hogy valakinek hiányozzon. A bírónő repülővezető leckéket vesz, és az oktatója azt mondja neki, hogy az igazi pilóta az az, aki a szegedi öreg híd alatt át tudott repülni, és ő hirtelen elhatározással megpróbálja ezt a vizsgarepülésen végrehajtani, a gép összetörik, ő szintén összetörik, és az élete hát eléggé megnehezül. Az öröm hiányzik ezeknek a nőknek az életéből, mindannyiunkéből, az igazi, felhőtlen, boldog öröm.
Szomorkás vígjáték ez, amolyan magunkban nézős, magunkon nevetős.
A 70-es évek végén járta egy olyan szlogen értelmiségi körökben, hogy vidáman megyünk tönkre, és tulajdonképpen ez nem a 70-es évekre vonatkozik, hanem talán az egész életre az én látásom szerint. Ugyanakkor a vidámságunkat ebben a tönkremenésben meg kell őrizzük, mert más esély nincs az élet folytatására.
Dolce Gabbana, Horváth Péter darabja Szabó Gabival és Bede Fazekas Annával ma este a Komédium Színházban.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Galló Istvánia, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Nagyon sok mindenről szó esett, konkrétan arról még nem, hogy ön azt említette, hogy több száz javaslat érkezett a közoktatási törvény tervezettel kapcsolatban, nyilván önök is letették a maguk javaslatcsomagát. Beszéljünk most erről, hogy mik ezek a legfontosabbak, amelyekben önök mindenképpen szeretnék, hogyha a közoktatási törvény nem jelenlegi formájában, hanem módosított formájában lépne hatályba.
Azt az kérdést kell feltennünk, hogy mi a szükség arra, hogy most egy új közoktatási törvényt készítsenek, mert semmiféle szakmai anyagot arra vonatkozóan nem kaptunk, hogy mi az oka annak, hogy a régi közoktatási törvényt nem csak bizonyos részleteiben kívánja módosítani, hanem gyakorlatilag egy teljesen új, egy egészen másfajta filozófiai törvényt akar készíteni.
Nyilván erre az a válasz, hogy új alapokra akarja helyezni a magyar közoktatást.
Igen, ám csak ahhoz, hogy egy új közoktatási törvény készüljön, ahhoz elengedhetetlen például ennek a készítéséhez, hogy tudjuk azt, hogy mi lesz az alkotmányban. Márpedig az alkotmány is most készül, és az alkotmányból kellene a közoktatási törvényben bizonyos kérdéseknek megjelenni. Például, hogy az alkotmánynak kell meghatározni a tankötelezettség elveit, az etnikai nemzeti kisebbségek tanulásához való jogát, vagy az alkotmánynak kellene említést tenni, és aztán lehet az közoktatási törvényben is megjeleníteni a gyermek jogairól szóló New York-i egyezményt. Egyáltalán azokat a jogokat, amelyek a szülőt illetik, a gyerekének a tanítatása, jogát és felelősségét a gyerekének a tanításával kapcsolatban, a választhatósága kapcsolatban, a szülőnek a jogosítványait, illetve a jogorvoslat kérdéseit, mert hogyha kritikával fogalmazok, akkor például ebben a koncepcióban a jogorvoslat az valahol nem nagyon található meg, márpedig egy jogállamban azért a szülőnek ezt a jogorvoslati lehetőségét meg kell hagyni. A legnagyobb probléma is, azt gondolom, ha az előző közoktatási törvényt nézzük és a mostanit, olyan alapvetően nagy baj az előzővel nincs, a közoktatással az a baj, és erre a mostani koncepció sem adja meg a választ, hogy a közoktatásra nincs elég pénz.
Ez pedig tény.
És ennek a közoktatásnak a legnagyobb problémájára, a pénzhiányra, arra ez a törvénykoncepció sem ad választ. Bizonyos részleteket, amiket mi is üdvözlünk, hiszen ki ne üdvözölni a pedagógusok óraszámának a csökkentését. És néhány dolgot fel lehet sorolni, ami természetesen pozitívum, de ezek nem lényegi kérdések. A lényegi kérdés a közoktatás finanszírozása. Ez a törvény azt sugallja, hogy az önkormányzatok, akik ma a közoktatási intézményeknek mintegy 93%-át fenntartják, működtetik, nem az önkormányzatok működtetnék, hanem mintegy állami fenntartások lennének a közoktatási intézmények. Ugyanakkor pénzről is kell beszélni, mert nem látjuk azt, hogy egy ilyen hatalmas, több ezer közoktatási intézmény működtetéséhez egy milyen mamut szervezetet hozna létre, akik ezt a rendszert működtetnék, ha ezt most kiveszi az önkormányzatoknak a kezéből.
A Megyei Jogúvárosok Szövetsége is egy 18 oldalas véleményt adott be. Hósa Lajos, a szövetség elnöke is megszólalt, és például figyelmeztet arra, hogy a megyei jogúvárosok átháríthatják a középfokú oktatás megszervezését a megyéknek, amelyre persze ezek nincsenek felkészülve. Ezt csak azért mondom, hogy ezek szerint még az önkormányzati részről is nagyon sok aggály merül fel az új közoktatási törvény kapcsán.
Persze, mert a koncepcióból ez nem derül ki világosan, csak sejteti azt, hogy itt állami fenntartásúak lennének a közoktatási intézmények. Tehát ez egy hatalmas nagy összeg. Ezek ma ugye a jelentős részét az önkormányzatok csinálják. Nyilván egy önkormányzati törvénymódosítással járna ez, de nincs arra van olyan semmiféle hatásvizsgálat, hogy ez miért lenne jobb, mint a jelenlegi rendszer.
Ahhoz mit szól, hogy a tervezetben kimondva benne van, hogy erősödjön a külső ellenőrzés? Azt gondolom, hogy ez mindenképpen a rend kialakulásának egy fontos feltétele, azzal egyetértenek-e önök?
Sok szó esik arról, hogy a közoktatásban is rendet kell tenni. A rend utáni vágyakozást próbálja ez a közoktatási törvény igen kemény keretek közé szorítani. Rendet akar azzal, hogy a pedagógust ellenőrzi. A cél természetesen a közoktatás minőségének a javítása. De mielőtt a közoktatásban dolgozó pedagógusok között olyan nagy rendet vágnánk, akkor a minőségi munkához azért a feltételeknek a javítására is borzasztó nagy szükség lenne, mert így én nagyon igazságtalannak érzem, hogy a közoktatás minőségének a problematikáját egyedül a pedagógus munkájának a minőségére egyszerűsíti le, és az a látásmód, hogy majd ha a pedagógus nagyon szigorúan ellenőrizzük, és nagyon szigorúan számon kérjük, akkor itt a közoktatásban egy csapásra rendez, mint hogyha a közoktatásban lévő probléma csak a pedagógusra lenne hárítható. Ezt mint szakszervezet el kell mondjam, és hangsúlyoznom kell, mindenki rendpárti, de a kérdés az, hogy milyen rendről beszélünk.
Persze. Lépjünk tovább, társadalmi munka, ugye ezt kapta így föl a sajtó, Amerikába kell menni, nekem onnan van példám, hogy ott ez egy mindennapos elvárás ugye a diákoktól, hogy társadalmi munkát vállaljanak, és nagyon jól is működik. Hozzáteszem, nem egy éve, nem tíz éve, nem is száz éve, hanem szerintem még annál is régebben. Mi a véleményük önöknek erről? Elfogadható? Jó az ötlet?
Apró kis pontja ennek a koncepciónak az a javaslat, hogy a tanuló érettségi vizsgát akkor tehet, hogyha előtte 60 órás társadalmi munkát végez. Én azt gondolom, hogy pedagógiailag ez a dolog végül is támogatható, ez egy nagyon fontos nevelési eszköz lehet. A gyerekeket egyfajta közösségi munkára nevelni kell arra, hogy ne menjen el az elesettek mellett, hogy a maga lehetőségeihez képest ebben a dologban részt vegyen, ez nagyon fontos. De én azért nézem a másik oldalát is. Először is, akkor, amikor a tanuló érettségi vizsgát tesz, akkor az érettségi vizsgatételnek, akkor amikor egy tudásról kell neki számot adnia, annak nem lehet előfeltétele, hogy előre a tudásról ő csak akkor adhat egy vizsgán bizonyságot, hogyha ő egy ilyen kötelező társadalmi munkában részt vett. A másik, még egyszer mondom, az ötlet jó, csak azért megkérdezem, hogy ezt ki fogja megvalósítani, mert az egy dolog, hogy a gyerek menjen oda és segítsen az öreg néninek bevásárolni, vagy olvasson fel.
Vannak ma már azért ilyenek, például az önkéntes alapítvány is, akivel elvileg lehet mondjuk ő kialakítani egy olyan kapcsolatot.
De azért akkor én megkérdezem, hogy ki fogja ezt megszervezni, ki fogja ezt ellenőrizni, hogy valóban az a gyerek azt a 60 órát ledolgozta, ennek a szervezése hogyan fog történni, esetleg ezt is a pedagógusra fogja hárítani. Tehát azért a jó ötlet, nem biztos egyébként, hogy ezt a közoktatási törvényben kell ilyen módon és ennyire apró részletekig kidolgozni. De és én ezzel a gondolattal nem kötekedni akarok, hanem praktikusan a mindennapi életre az ezzel kapcsolatos tennivalókat lefordítani. Hogy én ezt nem látom, hogy ez így kivitelezhető, és még egyszer mondom, az az aggályom, hogy azért nem tudom, hogy egy ilyen vizsgában való részvételt szabad-e egy ilyen kötelezettséghez kötni. Egyébként tudok olyan fővárosi kerületről, ahol ez a dolog működik. De megkérdezném, hogy az a vidéki kis tanuló, aki mondjuk egy megyeszékhelyre jár be a gimnáziumba, az például ezt a kötelező 60 órás közmunkáját hol végezni el? A megyeszékhelyen, vagy azon a településen, ahol lakik? Ki fogja azt ott neki megszervezni, ellenőrizni? Tehát ilyen egyszerű, praktikus kérdéseim vannak hozzá.
Nagyon elszaladt az időnk. Mi az, ami az önök javaslat sorából a legfontosabb?
Mi egy 13 oldalas anyagot készítettünk, 20-valahány pontban, annak alpontjaiban, hogy ebből mit tartanánk a legeslegfontosabbnak. A közoktatásnak az egész problematikája akkor fog megoldódni, hozzáteszem, nem egyik napról a másikra, hogyha a közoktatás finanszírozásának a biztonsága egyértelmű lesz, és a közoktatás szereplői, benne a közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatoknak is a anyagi biztonsága, amit a közoktatásra kell szükséges költeni, az biztosított lesz. Ez lenne egy nagyon nagy előrelépés a közoktatás minőségi változását illetően. Nagyon sok részletkérdéssel foglalkozik ez a koncepció. A részletkérdések közül nagyon sok van, ami támogatható is, de mégiscsak alapvetően a közoktatás finanszírozásában kellene egy teljesen tiszta, egyértelmű helyzetet és egy biztonságot teremteni. Az elfogadhatatlan, hogy ma Magyarországon, a múlt héten egy megyében, egy településen a kollégáinkkal olyan nyilatkozatot iratnak alá, hogy a fizetésének csak a 90%-át fogja meg